Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni. A ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
És a vonalban itt van velünk Gyurcsik Attila, az Akkord alapkezelő vezérigazgatója. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok, sziasztok!
Hát sok érdekesség és pontatlanság jelenik meg a sajtóban is, meg politikusok is beszélnek éppen az aktuális érdekeik mentén arról, hogy Oroszország mekkora gazdasági erőt képvisel. Kicsit utána mentél és kitúrtad a számokat, szóval hogy néz ki, törpe vagy, óriás, hol lehet elhelyezni Oroszországot?
Igen, be kell valljam, hogy ezt a kis írást, meg ezt a kis anyagot, amit összeszedtem, ezt ti is lettétek, pontosabban szerintem Gábor, mert egyszer még egy pár hónappal ezelőtt kérdezte tőlem, hogy akkor most ilyen szempontból hányan állnak az oroszok és hányan állnak az ukrán, mert úgyhogy ti is lettétek ezt a gondolatot valójában, mert akkor nem tudtak így a számokat pontosan, de most akkor összeszedtem, mert szerintem nagyon érdekes. Tehát úgy néz ki egyébként, tehát nyilván azt nem vitatom, hogy Oroszország energetikai szempontból egy óriás, hiszen ugye a globális olajtermelés 10%-át vagy a stb. Tehát ez nem is erről szól ez elsősorban ez az anyag, hanem inkább a gazdasági erőről, mert úgy gondolom, hogy a hosszú távon a gazdasági erő a lényeg, tehát energiát is lehet beruházásokkal csinálni, tehát hogy ugye ez valójában pénz, meg technológiai tudás kérdése hosszú távon, nyilván rövid távon ezzel okozhat Oroszország fejfejes, de aztán most is látszik, hogy ahogy telik az idő, Európa képes ezt a problémát megoldani. A lényeg hogy ne kerüljen meg a választ a kérdésre. Tehát úgy néz ki, hogy az orosz GDP dollárban olyan 1800 milliárd körül alakul, a NATO, amelyik nem egyenlő a teljes fejlett nyugattal, az pedig olyan 45 ezer milliárd körül jár egy éves GDP-ben, ez azt jelenti, hogy 25-ször akkora jövedelmet generálnak a NATO országok, mint Oroszország. Nem Oroszország akkora, mint mondjuk Hollandia meg Belgium együtt. Tehát gazdasági szempontból ez meglehetősen pici ország egyébként.
Oké, tehát akkor az energetikára válaszként próbálj, hogy az energetikai függést csökkentve azért a gazdasági erő az óriási különbséget mutat ezek szerint az Oroszországgal szemben álló államok és Oroszország között most.
Igen, és van még két érdekes dolog. Egyrészt, hogy volt ez a ugye magát az orosz annexiót elítélő ENSZ határozattal, ugye 140 ország ítélte el ezt, és ugye 193 vagy 4 ország van összesen, tehát azért így darabszámra is azért azt gondolom, hogy a kisebbségben van ez az orosz álláspont a tekintetben, hogy mi történik Ukrajnában. És ugye Kína meg India persze semleges ebben a tekintetben, de még hogyha bármilyen okból kifolyólag Kínát ehhez az ellenséges blokkhoz sorolnánk, ami szerintem nem reális, akkor ugye Kína egy GDP egy olyan 17 ezer milliárd dollár jelenleg, tehát még az is, még azt az oroszhoz hozzá, de akkor is egy ilyen 2,5-szeres különbség adódik NATO versus Oroszország és Kína együtt, de szerintem akkor meg korrekt lenne még Japán, Dél-Koreát, meg Ausztráliát, meg ezeket is hozzáadni, és akkor meg egyértelműen nagyobb a különbség. De egyébként, ez nagyon érdekes, hogy mindig a GDP-t hasonlítjuk, de valójában a GDP az a jövedelem. Tehát amikor megnézed, hogy a szoktét hogy áll, akkor nem azt nézett, hogy mi a fizetési szertje, hanem általában a vagyontárgyakról próbáltam milyen következtetést levonni. Tehát valójában nem a GDP-t, meg nem a jövedelmet kell a jövedelemhez hasonlítani, hanem sokkal praktikusabb, csak ez nehezebb egyébként a vagyont a vagyonhoz. És ugye ezt a brutális jövedelmet, amit a nyugat felhalmozott az elmúlt évszázadokban, kellene hasonlítani például a Kínának az elmúlt 30 évéhez, mert mondjuk 30 évvel ezelőtt a kínai GDP-t nagyítóval se lehetett mérni egyébként. Tehát valójában, ha a vagyon per vagyon nézed, akkor óriási a különbség a fejlett nyugat javára, a most feltörekvő kelethez képest, mert akkor is, hogy a Kínát hozzáveszed, de szerintem nem szabad Kínát ebbe a kaszba még besorolni, vagy ebbe az ellenséges kaszba besorolni, mert Kínának a felemelkedése egyébként az a globalizációnak összehető, tehát Kína abszolút ellenérdekelt abban, hogy a globális kereskedelem az az érdemben megakadjon.
Tehát te azt gondolod, hogy a felerősödő kínai nacionalizmus és a világhódításra való törekedésük bizonyos szektorokban az összeegyeztethető hosszú távon azzal, hogy mégiscsak egy ilyen nagy globális kereskedelmi rendszerben kvázi partneri viszony és nem rivalizálási viszony fog kialakulni.
Szerintem próbálnak az elkövetkező 20-30 évben egyensúlyozni ebben a témában. Tehát, hogy nyilván ez nagyon messzire vezet ez a kínai sztori, pont most írok róla egy anyagot, szerintem Kínának ugye a növekedése az drasztikusan lelassult. Minden ilyen fejlett ország, amikor lelassul a növekedése, akkor két dolgot csinálja, egyrészt elkezd ugye brutálisan hitelt felvenni és hitelből pörgetni a gazdaságát. Ugye Kína ezt csinált az elmúlt 10 évben, nyilván ezek a motorok most arra kifulladtak, és akkor a második lépés, amikor egy fejlődő ország, amit másodszorra előveszünk, az a nacionalista kártya, meg a külső ellenségkeresés, meg adott esetben a háborúzás, ugye ezt csinálják most az oroszok egyébként. Tehát általában a fejlődő országok, amikor megrekedve a növekedésük, akkor ezt a két kártyát veszik elő, hát Kínánál sincs máshogy. Csak nyilván ez egy bazi nagy ország egyrészt, meg az is nagyon fontos, hogy Kína abszolút elnyerte. Tehát mondom, ha van egy tök jó csárt, ha megnézed 1990-ben mennyi volt a kínai GDP, tényleg nagyítóban nem lehetett látni.
Na jó, de ha megnézzük, hogy 1990-ben...
De
ha megnézzük, hogy 1990-ben mondjuk az általunk nyugodnak vélt befolyási övezet elkölthető jövedelme hogyan alakult mondjuk a mostanihoz képest, akkor azért ott is egy eléggé komoly szakadék van, és nem a nyugat javára. Tehát 100 dollárból itt 80 körül volt a nyugat, és a tágabb értelembe vett nyugatnak a...
Már most már nem értem.
Tehát elkötető jövedelme.
Tehát a Kínának a nyugat rovására a feljövetelét mondod
igen.
Most.
Ez tény, csak ugye, de ez annak köszönhető, hogy működött a globális kereskedelem. Tehát ők ennek köszönhetik a sikereiket. Tehát, hogyha történik valamiféle törés, mert pedig úgy tűnik, hogy történik, akkor ők ennek vesztesei, nem nyertesei lesznek.
És mi van a BRICS államokkal? Tehát mi van a BRICS államokkal? Tehát mi van a többiekkel, akik ugye nem feltétlenül A vagy B irányban köteleződtek el mondjuk a legutóbbi politikai csörtékben, tehát mondjuk Brazília, vagy India, azért mégiscsak, vagy Dél-Afrika, azért mégiscsak egy nagy motorja a lehetséges növekedésnek.
Hát ők most élvezik, főleg Brazília élvezi ezt az óriási nyersanyag meg energiaáremelkedést, tehát ők nettó haszonélvezői ennek a helyzetnek. India egyébként még nagyon kicsi GDP arányosan, tehát nagyon sok ember, de nagyon pici, tehát nem pici gazdaságra, tehát egy 3000 milliárd dolláros GDP-vel rendelkezik, tehát ők még mondjuk nem annyira nagyok ilyen szempontból. Tehát igazából én azt gondolom, hogy nyilván ez nagyon messzire vezet, hogy valamiféle, tehát az a fajta globális rend, ahol minden egyes termelési láncot arra futtattunk ki, hogy hogy a legolcsóbb előállítani egy adott árut vagy szolgáltatást, annak azért valamennyire vége van. Tehát ilyen szempontból szerintem lesz egyfajta kasztosodás, de Kínának, amire úgy eredetileg is gondoltam, vagy akartam mondani, hogy Kínának azért alapvetően az érdek, hogy a globális kereskedelem működjön. Tehát ők a saját belső lassulásukat biztosan nem tudják azzal kompenzálni, hogyha a globalizáció még innen még jobban visszafordul. Én pont ma reggel jött a kínai elnök jelezte, hogy szeretne valamiféle megegyezést az amerikaiakkal a vitás kérdésekben. Uh-huh. Tehát ez is egyfajta, erre...
Most jön akkor a legfontosabb kérdés, hogy amit a koronavírus óta történt, hogy az ellátási láncok, illetve hogy közelebb visszük a termelést, és már nem annyira a világot ellátó kínai termékekre alapoznak sokan, ez megállíthatja, vagy megfordíthatja ezt a folyamatot, amiről beszéltünk? Tehát, hogy Kína jön föl nagyon erősen, és már rengeteg előrejelzést láttunk, hogy 30-ban, 35-ben, 50-ben éri utol például Amerikát, ahol most van egy 21%-os különbség.
Igen.
De hogy ez megváltozhat, akkor most az új helyzetben?
Abszolút, tehát én azt gondolom, hogy mindig azt szokott lenni, hogy úgy működik a legtöbb előzés, hogy megnézzük, mi volt a múltban, és akkor extrapoláljuk a jövőre, és a kínai növekedéssel is ezt csinálja a legtöbb ember, hogy a legtöbb közgazdaság, akkor megnézzük, mi volt a múltban, és azt lesz a jövőre. Szerintem a kínai növekedés alapvetően megrekedt, lassulni fog drasztikusan, már le is lassult, tehát ugye pont a héten jöttek ki a kínai GDP számok, amik a tervtől elmaradtak egyébként, tehát hogy abszolút látszik ez a jelenség. Ugye ennek nagyon sok oka van, a globalizáció lassulásán túl van egy demográfiai probléma Kínában, tehát például ez önmagában is okozza, összeomlóban van az ingatlan piacuk, erre a hitelre épített növekedés, amire az előbb utaltam, ez érdemben lelassult, sőt visszájára fordult. A kínai hitelkiámlás az brutális volt az elmúlt 12 évben, nagyjából a duplájára nő GDP arányosan a hitelállomány Kínában, tehát most a GDP-nek a 308%-a a hitelállomány, 150%-ról nőtt egyébként 12-13 év alatt, ez a legbrutálisabb hitelkiáramlás, amit láttunk. Ez a fenntarthatatlan folyamat is most már fordul vissza, és ezért is omlik össze az ingatlan piacuk, hogy az Evergrande botrányról egy pár éve már hallottunk, tehát ezek létező problémák, emiatt a kínai növekedés nem az lesz, mint ami volt. Ettől függetlenül szerintem egy valamiféle globális kereskedelmi szintet fel lehet tartani, és a kínaiaknak érdekük, hogy fenntartsák ezt, különben még nehezebb helyzetbe kerülnek.
Azt mondja, akkor viszont... Túl,
ezzel is küzdeni kell. Úgyhogy emiatt én, bocs, visszatér az eredetire témára, hogy én nem hiszek abban, hogy Kína mondjuk az oroszok mellé állna tartósan, és nem is állnak mellé ebben a konfliktusban, úgyhogy ez marad egy szerintem egy nyugat-orosz konfliktus, ahol a gazdasági erő az egyértelműen dominálni fog hosszú távon.
De józan észre belátható, hogy nem ideológiai alapon állnának mellé, vagy ellene valaminek, hanem azt nézik, hogy az ő szempontjaikat figyelembe véve mondjuk az oroszoktól adott esetben a legyengülésük kapcsán tartósabban, könnyebben beszerezhető nyersanyagok, azok nekik, tehát ez egy olyan folyamat, ami nekik jó. Tehát se összeomlani nem szabad hagyni az ő szemszögükből nézve az oroszokat, sem nyerni hagyni nem szabad az ő szemszögükből az oroszokat, hogyha...
Igen, szerintem én valószínűleg kinek jól taktikáznak ebben a kérdésben. Én ugye pusztán annyit mondtam ezzel a kis írással, hogy pont emiatt, amit te is mondasz, hogy azért ez a konfliktus... hosszú távon, ahogy említettem, a gazdasági erőről szól, és e tekintetben nagyon-nagyon komoly hátrányban vannak az oroszok. Tehát ugye a háború az mindig mondták, hogy három dolog kell, pénz. Szerintem nincs nagyon esélye Oroszországnak ezt a megjelni. Ennek ellenére nem látom azt, hogy ők ezt észrevették.
Igen, viszont Attila, igen, bocsánat, csak meg nagyon elment az időnk, és eljutottunk már egy kulcsponthoz. Végigvettük az esélyeket, meg az erőviszonyok változását, viszont akkor ebből következik, hogy Európa pedig itt van, jó, megszenvedi a háborút, és itt komoly nyomás alá került, irgalmatlan összeget el kell költeni az energia átállásra, az orosz függőség megszüntet, stb. És itt van Amerika, aki meg nincs is benne, de tehát nincs más megoldás az egyenletnek, ezek szerint ugye Amerika erősödik meg ebbe az egészbe, akkor így...
Igen, általában így szokott lenni mostanában, hogy Amerika ebből valószínűleg inkább erősebben jön ki, Oroszország pedig a hosszú távú növekedési potenciáját adta el gyakorlatilag ezért a teljesen értelmetlen háborúért. Tehát ők ezt feláldozták gyakorlatilag.
Oké, hát erről köszönjük. Még lehetne beszélgetni, de azért elég egyértelműnek tűnik itt a kifejlet. Attila, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát!
Sziasztok!
Szia!
Gyócsik Attila volt a vendégünk, az Akkord alapkezelő vezérigazgatója.
Heti alapozó rovatunk hangzott el a Millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
Na, Czoller Andinál már lefő a kávé lassan, ahogy itt nézzük és nyomogatja a gombokat, de fölkészült lelkesen a legfrissebb hírekből és információkból, az képest lelkesen végült a beszélgetés, amikor tudott volna velünk kommunikálni, akkor elkezdett kávét készíteni.
De még mindig nem
szándékos volt-e, vagy...
A küzdelme a kávégéppel, nem tudom, hogy...
A kávégép győzelmével ért véget.
A hosszú távú stratégiai megerősödését jelenti a kávégépnek, vagy Czoller Andi egy huszárvágással...
Megoldom mindjárt.
Egy villámháború keretén belül keresztül megy a kávégépen.
Nem lesz mindjárt eredménye.
Na, köszönjük szépen, és várjuk a híreket.